Akkor köszöntök mindenkit szeretettel. Hatodik lakásban vagyunk. Ott jár. Jaj, első nap van. Bontál neked?
Igen.
Aha, bontás van. Ó, tényleg. Hát november van. November. Na nézzük. Nézzük, miből élünk. Azt mondja. Kedves Renátó atya, a Szentírásban sok helyen olvashatunk Isten országáról, mennyek országáról, ahová Isten végtelen szeretetéből megdicsőült testünk, lelkünk eljuthat. Felfoghatatlan boldogságban részesül az azáltal, hogy Istent láthatja, közelségében van, dicsőítheti a szentek közösségével együtt. Az elmúlt vasárnapi szentbeszédében így mondja az egyik atya, a mennyország nem egy hely, hanem állapot. Hogyan értelmezzem? Igen, ne tévesszük össze az Isten országát a mennyországgal. Tehát az evangéliumi értelemben vett Isten országa, és ugye Máté azért ír mennyek országát, mert ő ugye ez a zsidó-keresztény vonal, tehát ez az erősen, tehát ő a zsidókból megtért keresztényeknek ír, nem használják ugye mindig ugye ezt az Isten szót, nekik még van ez a régi félelmük, és akkor ehelyett inkább mennyek országát mondanak, de ugyanarról van szó. Az evangéliumban az Isten országa, vagy a mennyek országa, az már a Földön valósul ám meg. Tehát az nem csak egy jövőbeli állapot. És Isten országa mit jelent? A Krisztusban kötött kapcsolatok. Tehát a kapcsolatok hálózata Krisztussal és egymással. Ez az Isten országa, ez az egyház igazából, ha belegondolunk. Tehát az Isten országában nem készülünk, hogy az majd lesz valahol valamikor, hanem elvileg azt ugye itten építjük a Földön, mert hogy ez nem más, mint a kapcsolatainknak a hálózata. És hát a mennyek országában, meg ugye a mennyországban, meg hát nyilván oda megyünk, amely nem egy hely, hanem állapot. Hát igen, nem egy hely abban az értelemben, hogy ez a tér és idő dolog, ugye ez ott már más. Tehát nem mondhatjuk konkrétan, hogy egy hely, mert ha azt mondanánk, hogy egy hely, akkor az valahol a fizikai világban lenne, de tudjuk, hogy ez nem ott van, hanem azon túl, és a prédikátor atya bizonyára ezért mondta, hogy állapot, mivel nincsenek szavaink, ugye, hogy hogyan tudunk téren és időn kívül gondolkodni. Az ember erre nem képes. Mi csak térben és időben tudunk gondolkodni. Fizikai törvények vannak, helyek vannak, stb. És ezért ezt megközelítendő, mondhatjuk, hogy ez egy állapot, mert nem egy fizikai helyről van szó, fizikai a földi értelemben, viszont nyilván annál valóságosabb, bármennyire is nem a földi mércék szerint nézzük. Következő. Földi életünkben önként vállalt vezekléssel tudjuk-e mérsékelni, kiváltani a bűneink után járó, tisztító tűzben ránk váró szenvedéseket? Vezeklés alatt böjtöt vagy imádságot értek, de drága. Köszönöm. De jó, hogy nem az önmacerálás, tehát ugye még akkor is lehet. Ugye az ön ostorozás, meg az összes többi ilyen aranyos dolgot. Hát ezzel vagyok én bajba, hogy igen. Tehát, hogy ez az egész dolog, és most itt tényleg azért nem mennék bele, mert ez az egész búcsú kérdés, ugye? És ugye most, ugye főleg minden szentek halottak napján, ugye ez sokszor szóba került. Megmondom nektek őszintén, ez az a téma, amiben még magam is keresem azt a nyelvezetet, hogy hogyan lehetne ezt hozzánk egy kicsit közelebb hozni. Mert nekem az, hogy Isten eltöröl minden bűn, de azért még ott marad valami, és akkor azt a búcsú törli el. Értem én, csak kicsit ez még olyan nehéz. Tehát, hogy amikor ugye azt tanuljuk, hogy Isten föltételek nélkül megbocsájt, és a tékozló fiút az atya visszafogadja, és ott nem marad már semmi folt, vagy még levezekelendő, ugye pont ezt jelenteni az irgalom, hogy ne, meg vagy bocsájtva, ingyen és bérmentve, és minden és örökre. És akkor most ugye jön ez a dolog, hogy de azért még ott marad valami, amiből még tisztulni kell, és hogy még azért még jár büntetés, de hogyha a búcsút ugye azt elvégezzük, akkor nem. Mondom, kicsit én ezzel bajba vagyok, keresem még rá a nyelvezetet, hogy hogyan lehetne az Isten föltéten irgalmát és az egyház búcsúkról szóló tanítását valahogy összekapcsolni egy olyan nyelvezettel, ami nem negatív Isten képet sugall. Mert az nekem nagyon negatív Isten kép, hogy hiába minden, azért még mindig marad egy kis bűnfolt, amit valami plusz rituálénak kell a gyónáson kívül letörölni. Nekem ez nehéz. Teológián persze szegény tanárok magyarázták a diplomájukat, meg az érettségiüket, meg minden papírjukat, hogy hogy lehetne ezt értelmezni. Nagy római professzorok, hogy igen, ez olyan, hogy a kávét, hogy kiöntjük a fehér abroszra, kimossuk, de még ott marad még valami folt. Hát mondom, hát akkor venist kell rátenni, vagy hipót, vagy... Tehát ez még önmagában nem. Tehát ezt ki lehet, azt most néha nagyon akarjuk. Tehát nekem ez nem volt így úgymond válasz. Nem volt hiteles válasz. Azért azt is tudjuk, hogy a búcsú teológiája az egyházban azért a 20. században rengeteget fejlődött. Ugye most már nem beszélünk ilyenekről, és azért még találunk ilyeneket, hogy 200 napi búcsú, meg 500 napi búcsú, meg mit tudom én, milyen búcsú. Ezek már ugye nincsenek, tehát a II. Vatikáni zsinat óta részleges és teljes búcsúról beszélünk, és azért az egyház azért egyre inkább, vagy legalábbis úgy próbál erről tanítani, legalábbis hivatalosan, aztán, hogy az egyének hogyan, az egy másik kérdés, hogy itt nem mágiáról van szó, hány keresztény élni meg ezt mágikus módon. Tehát, hogy elmondom azt az imát, elmondom, belmegyek abba a templomba azon a nap, és automatikusan megvalósul a teljes búcsú. Vigyázzunk, mert mágia íze van. Vigyázzunk, mert varázslás íze van. Hogy el kell mondani azt a varázsigét, és annyiszor, és akkor megtörténik. Vigyázzunk, nem ezért van. Tehát ez nem így működik ez a dolog, mert ez akkor megint az automata Isten kép, akinek be kell dobni azok a annyi pénzösszeget, és akkor ugye a búcsú cappuccino ottan kifolyik ottan nekem. Középkorban ugye nem titok, és tudjuk nagyon jó, hogy az egyház mennyire visszaélt a búcsú intézményével, hát lett belőle egy reformáció például, mert például Lutheréknak ez volt az utolsó csepp a pohárba, hogy ezt a búcsút nem csak mágikusan állítottuk be, hanem még jócskán ugye pénzt is kértünk érte, hogy a bűnök elengedése után lévő büntetést még ugye pénzösszeg befizetése fejében elengedi valami mennyei hatalom. Hát igen, erről már azért leszoktunk, hála jó Istennek, de arról még nem, hogy sok katolikus ezt még mindig mágikusan látja. Én úgy látom, hogy el kell menni. Atya, mit csináljak még, hogy meglegyen a búcsú? Jöttem gyónni. Miért tetszett jönni gyónni, hogy búcsút nyerjek? Tehát, hogy mert ez kell ahhoz, hogy a teljes varázs megvalósuljon. Vigyázzunk, vigyázzunk, vigyázzunk. Tehát én még mindig azt mondom, hogy a bűneink után járó tisztító tűzben ránk váró szem. Tehát igen, tehát nyilván keresztes Szent Jánost, ha majd veszük, ő jócskán azt mondja a tisztító tűzön, nagyon sokan keresztül megyünk itt földi életünkben, mert szenvedünk mi annyit. A tisztító tűznek szerintem nagyon sokszor ilyen túlértékelt szerepet adtunk a teológiában, van tisztító tűz, mert az is Isten irgalmának a jele, de volt egy ilyen régi fölfogás, hogy oda csak a tökéletesek, kerülik el. Tehát a papok meg a szerzetesek azok egyenesen mennek a mennyországba, a többiek meg bármilyen szentek voltak a tisztító helyre jutnak, és ezt mondja nekem olyan idős hölgy, aki az életét nagyon-nagyon-nagyon leszenvedte, rengeteget szenvedett, beteg volt minden, és ő is azt mondja, hogy biztos a tisztító helyre jutok. Pedig ő egy nagyon-nagyon mélyen hívő valaki, csak belé nevelték gyerekkorába, hogy az a mennyország neked nem való, az csak a, nem tudom, oda csak az apácák meg a papok mennek direkte, tehát átszállás, tehát Kelenföldön nem szállnak ki, hanem mennek tovább a keletibe, valaki meg kiszáll Kelenföldön egy ideig. Igen, tehát ezzel is vigyázzunk. Tehát ezzel is vigyázzunk, mert túl lett kicsit ez szerintem dimenzionálva. Hiszem azt, hogy Isten minden bűnt eltöröl itt a földön, és megbocsájt nekünk az ingyenes irgalmában, és van annyi szenvedésünk, ami tisztít bennünket. Tehát, hogy én azért mondom azt, hogy nem kell nekünk itt semmi plusz imát, meg plusz böjtöt vállalni. Ez az én hozzáállásom. Nekem az az aszketikus mottóm, amit Jézus mondott, elég minden napnak a maga baja. Van úgy is annyi szenvedésünk, megaláztatásunk, betegségünk, stresszhelyzetünk, stb., ami jócskán elegendő ahhoz, hogyha azt Jézussal együtt hordozzuk, hogy az megtisztítson bennünket. Én ezért nem vagyok ilyen plusz böjt, plusz vezeklés és plusz ima párti, mondjuk így. menjünk akkor tovább, kedves Renátó atya, az október 18-a vasárnapi egyetemes könyörgésben az egyik ez volt, 2.4. Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért. Ez borzasztó, írja a kedves levélíró, egyetértek. Hát ez valóban borzasztó, minthogyha Isten adná ugye a keserűség kelyhét, és akkor, hogyha ők szenvednek, akkor majd Isten majd ezt ugye fölhasználja a szenvedőknek a javára, mintha ő csak a szenvedésünket tudná fölhasználni. Ez is egy picit ilyen mágikus ízű könyörgés. Hát ezek az egyetemes könyörgések nem sikerültek valami jól. Ezt ugye már hozzátehetjük. Egyébként ez magyar találmány, tehát az, hogy ezteket olvassuk, ez hogy mondjam, tehát ez nincs ennek egy ilyen hivatalos latin fix szövege, hanem minden ország egy kicsit magának fogalmazza meg ezeket az egyetemes könyörgéseket, hát ezért is, hát mondjuk így néhol ilyen nehézkes ízűek, mert hát ezek a mi gyártmányaink, illetve a Magyar Egyház gyártotta a 70-es évek után, ami azt is jelenti, hogy ezek nem örökre szóló könyörgések, tehát lehet ebben még jócskán majd változtatás és reform, reméljük ezt. Na, hát akkor ez volt a napirend előtti felszólalás, és akkor megyünk is tovább, méghozzá 6. lakás, ide föl van írva, remény, új remény, jaj, de jó. Bevezettük, ugye, mindjárt inni is kell, mert már indulunk befelé. Bevezettük, aki nem volt itt a múltkor, az, hát ha már meghallgatta, de ha nem, akkor ugye azt a fontos különbségtételt vezettük be, hogy Teréz a 6. lakásban leírja a misztikus fenomént, tehát a jelenséget, de mondtuk, hogy eznél mi nem állunk meg, hanem feltörjük a kemény diót, kibontjuk az ajándékot, melynek a jelenség része az csupán a csomagolás, és abban van egy olyan tartalom, amely mindenkinek való. És a misztikus szent azért kapja ilyen látványos csomagolásban ezeket az ajándékokat, hogy ezáltal megüzenje nekünk, hogy annak a tartalma azt bizony Isten mindenkinek adni akarja, csak egyszerű, csöndes, hétköznapi, de nem kevésbé valóságos módon. Na, vágjunk is bele. Második fejezet elején van itt egy kis bevezetés. Azt mondja Teréz, úgy tűnik, nagyon magára hagytuk a lepkécskét, pedig nem így van. Utoljára egyébként az 5. lakásban, a 3. fejezetben beszélt a lepkécskéről, mint a lélek szimbólumáról, írja nekünk itt a lábjegyzet. Sőt, ezek a szenvedések azt eredményezik, hogy még magasabban száll a lepkécske. Megint ez a misztikus rózsaszín nyelvezet, ugye mit mond? Ugye a tisztulás gyümölcseként, ugye a tisztulásról volt szó az első fejezetben, a vőlegénnyel való kapcsolata a léleknek, azaz az Istennel való kapcsolata az embernek, még tudatosabb benne az iránta való vágy. Megint csak arról van szó, hogy haladunk a tudatosságban, megint tudatosabbá válik azt, hogy vágyunk az Istenre. És így írja, hát kezdjünk most arról beszélni, hogyan van vele a vőlegény, és hogy mielőtt teljesen vele lenne, nagyon megkívántatja magát, mármint a vőlegény a jegyessel, Isten a lélekkel, olyan igen kifinomult eszközökkel, hogy maga a lélek sem érti, mi kezdődik itt már a misztikus fenoménoknak a leírása. Tehát, hogy ezek a rendkívüli, látványos jelenségek, amely, amikor Terézzel is ugye az önéletrajzában írja, amikor ezek először megtörténtek vele, rendkívüli módon megijedt saját magától, és amikor ezt másnak elkezdte mondani, akkor a gyóntatók, papok és úgy általában az emberek 95%-a megijedt ettől a jelenséghalmaztól, ami Terézzel történt, és még ugye papok, ugye nagy okos papok, akiket Teréz is ugye szídrendesen, ugye félművelt gyóntatók, azt mondták neki legtöbbször, hogy hát Terézkém, ez ördög, ugye ezt a legkönnyebb mindig mondani, hogy ez sátány, ez ördög, és akkor ez megszállott téged, és nagyon-nagyon el volt emiatt keseredve, amikor tapasztalta magán ezeket a misztikus fenoménokat, tehát ezeket a valódi jelenségeket, nem hétköznapi jelenségeket, és a gyóntatók nagy százaléka azt mondta, hogy hát Teréz, ez az ördögtől van. Kellett hozzá például nem is akárki, mint egy Borja Szent Ferenc, akivel Teréz találkozott, és ő volt az első között, aki megnyugtatta Terézt, hogy ne aggódj, mert a Szentlélek dolgozik benned. Tehát szent ember kellett ahhoz, hogy Teréz át tudjon egy ilyen holdponton jutni. Na most, már is jön, na nézzük akkor ez mi. Nézzük is meg. Azt mondja, hogy ír egy ilyen jelenséget. Mert gyakran, amikor az illető figyelmetlen és nem gondol Istennel, ő felsége felébreszti őt. Felébreszti őt gyorsan átfutó üstökös módjára, vagy akár a villám, s a lélek, noha nem hall dörgést, nagyon jól megérti, hogy Isten hívta őt. Annyira, hogy olykor megremeg, és fel is kiáll, noha nem fáj semmije. Na, ez már a, ugye? Tehát ez már a jelenség része. Rendkívül jól esően megsebezve érzi magát. Szűz Mária, jól esően megsebezve érzi magát, noha nem érti hogyan, sem azt, hogy ki sebezte meg. Na, hát akkor már is nézzük meg, hogy mit mond itt. Beszél egy olyan misztikus jelenségről, hogy Isten fölébreszti a lelket, de azért, ha aki a belső várkastélyban ugye figyelemmel itt volt és követte, amiről beszéltünk, már a negyedik lakásban valami hasonlót mondtunk, de én emlékszem, hogy akkor azt egy kicsit áttoltam én magam is a hatodik lakásra, mondván, hogy majd itt fogunk erről részletesebben beszélni. A negyedik lakásban Teréz írt a pásztor füttyéről. Ugye a pásztor fütyül, és akkor a kis bárányok, meg állatkák, ugye mindenki, ugye oda jön a pásztorhoz, amikor ő füttyent egyet, és ilyen, amikor Isten valahogy nekünk úgy szól, valahogy rádöbbent bennünket az ő jelenlétére, és akkor úgy mi, úgy összeszedődnek az érzékeink, összeszedődnek a képességeink, és úgy ráfigyelünk. Ez a negyedik lakásban már előfordult, és Teréz most ugyanígy írja le, csak most nem pásztor, meg bárányka ilyen képekkel, hanem ilyen inkább ilyen természeti, meg csillagászati képekkel, hogy üstökös, meg villám, meg ilyesmi. Miről van szó? Isten felébreszti a lelket. Ugye ez az intenzitás, amivel Teréz ezt leírja, hogy őt Isten milyen módon ébresztette föl, azaz milyen módon irányította a figyelmét saját magára, az intenzitás itt óriási. Tehát, hogyha ezt filmbe meg lehetne csinálni, vagy zenébe valahogy ezt hangokba beleültetni, akkor itt egy ilyen puff, egy ilyen óriási fortissimo lenne. Velünk ugyanezt történik, csak csendesen. Na, erről van szó, hogy Terézzel ez a fajta jelenség, hogy Isten őt szólítja, ez benne egy ilyen óriási emocionális hullámzást és egy nagy ilyen érzelmi tapasztalatot generál, bennünk pedig csöndesebben, de ugyanez történik. Mi történik velünk? Hát mi is átélünk ilyet. Hirtelen Istenre irányul a figyelmünk. Talán ez mindenkivel megtörtént már valamilyen módon, hogy nem kellett ehhez semmit hallani, nem kellett ehhez semmit látni, egyszerűen volt egy helyzet, amikor úgy érezted, hogy Isten magára irányítja a figyelmedet, hogy most ő rá kell valamiért figyelni. És akik egyébként haladnak a lelki életben, és Istennel a kapcsolatukat építgetik, azoknak ez nem lesz újdonság. Hát hogy ne történne ez meg? Nem minden nap, lehet nem is minden héten, de van ilyen élményünk, van ilyen tapasztalatunk. Isten tudatja, hogy velem van. Valamilyen módon. Lehet nem közvetlenül, hanem például közvetve, ez ugyanúgy lehet. Egy ember által, egy helyzet által, egy kép által, valami által, Isten tudatja, hogy velem van. Teréz ezt nagy intenzitással éli át, mi egyszerűbben. De ugyanez történik. És akkor egy másik, mert ebben az állapotban ő írja ezt a paradoxont, hogy jól esően megsebezve. Testvéreim, ez paradoxon. Hogy lehet jól esően megsebezve lenni, magyarul az öröm és a fájdalom szinkronban hogyan lehet meg bennünk? És ez annyira szép, hogy ezt föl is írom, hogy lehet az, hogy öröm, jól esően megsebezve öröm, plusz, odaírjuk pluszba, kékkel, hogy fájdalom. Hát, Ugye nem azt szoktuk mondani általában, hogy vagy ez, vagy az van az életünkben, de hogy ez a kettő egy egyszerre, na és itt már is történik egy nagyon fontos dolog. A misztikusoknak van egy ilyen fajta élményük is. Teréz nagyon sokszor írja ezt, hogy a misztikus élmény benne egyszerre váltott ki fájdalmat, és egyszerre váltott ki örömet. Nem sokára, még a mai nap a szívsebzés kegyelméről fogunk beszélni. A szívsebzést is így éli át, hogy egyben az egy ilyen fájdalmas élmény, és egyben pedig a legörömtelibb élmény, amelyben neki valaha része volt. És az a paradoxon ebbe, hogy Teréz nem azt mondja, hogy vagy-vagy, hanem hogy ez egyszerre van benne az ő tapasztalatában. Az örömöt és a fájdalmat egyszerre éli át. Na de ha megint csak jobban belegondolunk abba, hogy hát igazából csak a világi mentalitás választja szét az örömöt és a fájdalmat. Hát Jézus így kezdi a tanításait, hogy boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik szomorúak. Boldogok, akik da-da-da-da. 8 boldogság. Ugyanez a logika. Hát akkor ez nem valami misztikus találmány. Ez az evangéliumnak az alapja, hogy az öröm és a fájdalom az életünkben nem kell, hogy kizárja egymást. Nem arról van szó, hogy vagy boldog vagyok, vagy szomorú, és a 8 boldogság pont erről szól, hogy a boldogságomnak az oka, és a boldogságom maga az megvan, akkor is az életemben van egy csomó fájdalomra okot adó tényező. Hogy a boldogság az nem a boldogtalanságra okot adó tényezők hiányát jelenti, hanem az a boldogság, amit Jézus hoz, amit a vele való szeretet kapcsolatban magunkévá lehet tenni, az bizony megvan akkor is, hogyha éppen szenvedünk. Akkor is, hogyha éppen valami nem működik az életünkben. Ezt a misztikus szent, például a Gyavilai Teréz, nagy intenzitással éli át. Tehát ő nagy érzelmekkel átéli, hogy öröm és fájdalom együtt van abban a bizonyos tapasztalatban, de erre leszünk egyre inkább mi is képesek. Egyre jobban, és most visszautalunk itt az első lakásra, elválik a test és a psziché szenvedése a lélek békéjétől. Na ez az. Emlékszünk az első lakásba a személy hármas felosztására, hogy test, psziché és lélek vagyunk. És azt mondjuk, hogy igen, ez a bizonyos tapasztalat, amely igazából az evangéliumi 8 boldogság igazságát világítja meg, arról szól, hogy ott van egy elvehetetlen öröm és béke a lelkem szintjén, ott, ahol én tudom, hogy ki vagyok, az identitásom szintjén, ahol Isten lakik, ott van egy béke, illetve megszületik egy béke, annak ellenére, hogy a pszichémben és a testemben közben van egy csomó fájdalom. És ez fog, ahogy haladunk előre a lelkéletben, egyre inkább, hogy mondjam, elválni egymástól, azaz a léleknek azt a békéjét egyre képesebbek leszünk valahogy fogni, valahogy magunkévá tenni, annak ellenére, hogy a testünkben, a pszichénkben és a szociális szférában, azaz a kapcsolatainkban ott van a fájdalom és a nehézség. Mert megtaláljuk az evangéliumi boldogságot ott, ahol Jézus mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem, ott van az a bizonyos béke, amit ugye Jézus ad nekünk, ahogy mondja, az én békémet adom nektek. Nem úgy, ahogy a világ adja, mert a világ az a testünkre és a pszichénkre akar hatni, de a lelkünk legmélyén, az identitásunk legmélyére csak Isten tud lehatni. Amikor megérteti velünk, hogy ő ott van és szeret bennünket, ez egy béke. És akkor a fájdalom az ott van, csak valahogy egyre inkább rá tudunk koncentrálni arra, hogy van a lelkem mélyén egy béke is. Van a lelkem mélyén egy öröm is. Havilai Teréz egy misztikus tapasztalatban ezt rendkívül nagy érzelmekkel éli át, hogy az öröm és a fájdalom együtt van az ő szívében, lelkében. Ez egyébként viccesen csak olyan, mint a kínai étteremben az édes savanyú. Tehát, hogy ilyen, az, hogy nem gondolnánk, vagy olyan, mint én Sopronba ettem csípős csokoládét, vagy egy pálinkás csokit. Tehát, hogy van, tehát, hogy nem gondolná az ember, ugye nem gondolná, hogy ez a két íz hogyan fér meg egymás mellett, vagy legutóbb 60 mellett kis bágyomban tartottam ilyen Havilai Teréz búcsút, és ott adtak nekünk ilyen szilvába volt benne fokhagyma. és rendkívül finom volt. Az ember azt hinné, hogy ez a két dolog nem megy össze, és mégis jó. Na hát valahol erről van szó, hogy a szilvával hogy magtát az öröm és a fájdalom ugye így együtt. Tehát az öröm és a fájdalom nem zárja ki egymást. Boldogok, akik szomorúak. Az öröm a lényegben van, ezt most én így még kiegészítem. Az öröm a lényegben van, az otthonlét békéje Istennel. Ugye megint első lakás. Hogy tanuljuk az Istennel való otthonlétet, hogy vele itt belül otthonosan éljek és mozogjak, közben a psziché és a test az fájhat. Igen, fájhat. Jó, második pontban így írja Teréz, és ez annyira aranyos. Szét szakadok nővérek, hogy megértessem veletek a szeretetnek ezt a működését, és nem tudom, hogy tegyem. Annyira örülök, amikor ő se tudja elmondani, hogy mit akar, mert akkor én se érzem magam ilyen, csak az, hogy így a szavakat mondom, és nem tudom, mit mondok, de azért próbálok valamit mondani. Mert ellentmondásos dolognak tűnik, de jó, Terész, hogy te is rájössz erre, hogy a szerető, nagy esszel, tehát az, aki szeret, a szerető, Isten, világosan értésére adja, hogy a lélekkel van, miközben mintha hívná is őt egy olyan biztos jellel, hogy nem lehet kételkedni benne, és olyan átható füttyel, amelyet a lélek nem hagyhat figyelmen kívül, hogy megértse. Gyönyörű ez, mert amikor Teréz ilyen dadogva beszél, akkor már is ott vagyunk, hogy a misztikus élménynek a kifejezhetetlenségénél vagyunk. Tehát a misztikusok azok dadognak. A misztikusok azok érzik, hogy egy elmondhatatlan dolgot kell szavakba önteniük. És éppen ezért, aki a saját misztikus kegyelméről beszélni tud, az Avilai Szentterész szerint egy külön kegyelem. Az önéletrajzba írja ezt, hogy a kegyelemnek három foka van ő szerinte. Az első az maga a kegyelem, hogy megkaptad. A második az, hogy rájöttél, hogy kegyelem volt. És a harmadik az, hogy tudsz beszélni vagy írni róla. Nem csak, hogy rájöttél, hogy az volt, hanem ki is tudod fejezni. Ez Istennek egy külön ajándéka Terész szerint. Na, ő ezt például a maga teljességében megkapta, mert, ugye tudjuk, a misztikusok, ha nem lett volna ez nekik küldetésük, igazából visszahúzódtak volna. Ők nem szeretnek beszélni a belső életükről. Tudjuk, jó, Terészben azért ott lobog az apostoli láng, hogy ő szeretné ezt továbbadni a világnak, megtanítani a világot az Isten kapcsolatra, de azért, és ez mondjuk főleg egy keresztes Szent Jánosban érezhető egy ilyen abszolút szégyenlősség. Keresztes Szent János sose ír magáról. Teréznél rengeteget beszél magáról, ez nem is baj, de János ugye nem. Tehát ő szépen skolasztikusan leírja a lélek útját. Persze, hogy közben gondoljuk, hogy ő van mögötte, mikor azt mondja, hogy a lélek így meg így érzi magát. De nem azt írja, hogy én. Teréz meg azt írja, hogy én, de ez nem baj, csak ugye ők mások. És a misztikusoknak van ez az ilyen érdekes ilyen szégyellőségük, hogy az erről a belső tapasztalatról legszívesebben nem beszélnék senkivel. Hogy ez annyira intim. Annyira az enyém, annyira bensőséges, hogy most ezt a világ elé hogyan tárjam. De persze aztán nekik ez küldetés, hogy föl kell tárulkozni valamilyen módon, de amikor ez a dadogás ott van, akkor ez annyit jelent, hogy igen, ezekről a tapasztalatokról rendkívül nehéz szavakkal, képekkel beszélni, bár ugye minden tiszteletem az övéki, akik ezt megpróbálták, hogy beszéljenek róla, de egyébként ez megint csak a mi hétköznapi tapasztalatunk, a nagy szeretet tapasztalatainkról mi se tudunk olyan könnyen beszélni. A nagy öröm tapasztalatainkról, vagy a nagy szomorúság tapasztalatainkról nem biztos, hogy olyan könnyen tudunk beszélni. Lehet, mi is dadogunk. Képeket keresünk, szimbólumokat keresünk, dadogunk arról, hogy ami a lelkünk legmélyén zajlik. Ne olyan egyszerű az. És jó ilyenkor a szentek szolidaritását érezni, hogy bármennyire kapták meg ők ez a karizmát, még néha ez nekik is nehezen megy. Harmadik pontban, na most, ó, Szűz Mária, Szent Jolán, most jön egy következő, méghozzá ez az említett szívsebzésnek a kegyel. Ó, lalá, ezt fel is írjuk pirossal, hogy szívsebzés. Szívsebzésnek a kegyelme. Ugye, ez híres, tehát ez a győri mellékoltárunk, a Villay Teréz képére rá kell nézni, ott is ez van. A Terézről szóló képzőművészeti alkotások nagyon-nagyon nagy része a szívsebzés kegyelmét jeleníti meg. Ugye Bernini híres márványszobra Rómában ugye pontosan ugyanezt próbálna nagyon szépen megmutatni, amint ugye az angyalka beleszúrja az ő szívébe a dárdát, de majd ezt mindjárt megnézzük, hogy Teréz hogyan írja az önéletrajzában, de előbb olvassuk el, hogy mit mond a harmadik pontban. Olyan nagy hatást tesz a lélekre, hogy teljesen szétszakad a vágytól, és nem tudja, mit kérjen, mert világosan látja, vele van az ő Istene. Azt mondjátok, hát ha érti ezt, akkor miután vágyódik, vagy mi fáj neki? Milyen nagyobb jót akar? Nem tudom, csak azt tudom, hogy úgy érzi, a bensejéig hatol ez a fájdalom, és amikor az, aki megsebzi, kihúzza belőle a nyilvesszőjét, igazán úgy érzi, az átért szeretet mértékének megfelelően, mintha az őt magát is maga után húzná. Itt most még nem beszél magáról, de hála a jó Istennek, ő az önéletrajz 29. fejezetének 13. pontjában leírta, hogy miről is szólt az ő életében. Így hangzik ez. Az Úrnak úgy tetszett, hogy ilyen állapotban többször is láttam ezt a látomást. Egy angyalt láttam a bal oldalamon, meg tudja mondani, hogy jobb vagy bal oldalamon, csodálatos módon, testi alakban, valószínű, igen, tehát szárnyacskákkal és vastag combocskákkal, de most elmondom az, hogy miért, tehát ez nem probléma, attól az angyalok nem ilyenek, de Teréz pszichéjében így manifestálódott a valódi kegyelem, mert neki a barokk oltárról volt képe az angyalról, és ez így, de ez nem probléma, ez csupán, hogy az emberségünk ebben benne van. Csodálatos módon, testi alakban, amit nem szoktam látni. Teréznek nagyon-nagyon kevés, de ez tényleg nagyon érdekes, hogy amikor ez a testi szemmel való látás, típusú látomása rendkívül kevés volt. Tehát amire most azt mondjuk, hogy a Mária jelenések legnagyobb többsége, azok mind olyan típusúak, hogy a látnok az úgy lát valamit, minthogyha az ott állna ő előtte. A körülötte lévők nem látják, de ő világosan látja. Ő nem egy becsukott szemmel egy álomképet lát, vagy nem egy ilyen agyi produktum, hanem előtte úgy látja, mint hogy az a valaki ott lenne, tehát Bernadett, ugye föl se ismerte, hogy ott van a szép hölgy, ott áll a barlangba. Tehát, hogy ezek a fajta ilyen nagyon vizuális, ilyen testi látomások, a Mária jelenések legnagyobb többsége ilyen, Teréznek ilyen nagyon-nagyon-nagyon kevés volt. Neki, ami látomása volt, az egész más jellegű volt. Persze nem mondom, hogy ezek a testi szemmel látható látomások, ezek értéktelenek, nem. Megvan az értékük, csak a legjobban kell ezekkel vigyázni, mert ahogy ők írják, ezek a legbizonytalanabbak. Tehát itt, hogy amikor valaki azt állítja, hogy tényleg lát valakit és valamit, akkor ott nagy megkülönböztetése van szükség. De itt jelen esetben az angyalkát, a futó angyalkát, azt ő most látta. Testi alakban, amit nem szoktam látni. Mert noha sokszor megjelennek előttem angyalok, nem látom őket, hanem úgy történik, mint az előbb elmondott látomásban. Ezt majd megnézzük, hogy miről szól. Ebben a látomásban azonban úgy akarta az Úr, hogy lássam. Nem volt nagy, mármint az angyal. Inkább alacsony, nagyon szép, arcra annyira lángoló, hogy azokhoz az igen fenséges angyalokhoz hasonlított, akik teljesen lángolni látszanak. Zárójel, ezt ő írja, bizonyára ezek azok, akiket keruboknak neveznek, bár nevüket nem mondják meg nekem, de jól látom, hogy az égben olyan nagyon nagy különbség van az egyik angyal és a másik között, és a többiek között, hogy ki sem tudom mondani. Ez megint a misztikusok egyéni szoc problémája. Hosszú arany lándzsát láttam a kezében. Na most jön a történet, s a lándzsa hegye végén egy kis tüzet, úgy tűnt, mintha ez többször a szívembe mártaná, úgy, hogy a benső még elért, és amikor kivette, mintha mindent magával vitt volna. Engem pedig teljesen felgyullasztott Isten nagy szeretetére. Ez itt majd kulcsszó lesz. Olyan nagy fájdalmat és nyögéseket okozott, és közben ez a rettenetes fájdalom olyan minden határon túli gyengétséggel járt, fájdalom és gyengétség, hogy nem lehet kívánni, hogy elmúljék. Sem a lélek meg nem elégszik kevesebbel, mint Istennel. Nem testi fájdalom ez, hanem lelki, noha fáj a testnek is, mégpedig igen nagyon. Olyan gyengét kapcsolat ez a lélek és Isten között, hogy arra kérem az ő jóságát, ízleltessen meg mindazokkal, akik azt gondolják, hogy hazudok. Nagyon aranyos, hogy ezt ugye így írja. Na, tehát akkor végre láttunk egy ilyen diagnózist. Na, végre tényleg részletesen kulisszák mögé látva látjuk, hogy egy misztikus szent életében egy ilyen jelenség hogy működik, és Teréz megint csak azért nagyszerű, mert nem szégyel erről részletesen írni, hogy ez most mivel jár ő, mit látott, hogy látta. Na most, ugye ezt most részletesen látjuk. És akkor most, ahogy eddig is, de most valahogy még hangsúlyosabban, csináljuk meg ugye együtt ezt a kis gyök alatt való koszinusz munkát, hogy ugye szétválasztjuk a csomagolást a tartalomtól. És most emlékezzünk, amit itt eddig felolvastam, az nem más, mint a díszes csomagolás. Tehát ez nem a lényeg, amit most itt mondtam, bármennyire Avilai Terézt évszázadokon keresztül ez alapján értelmeztük, hogy jaj, de szép is, jaj. És ennyi volt a, még a kármelitáknak is, hogy jaj, de gyönyörű. És de nem lettünk tőle jobb emberek, hogy gyönyörködtünk Terézben. Miért? Mert nem bontottuk ki azt az ajándékot, csak gyönyörködtünk benne a csomagolásba. Megkapott karácsonyra ajándékot, az gyönyörködt a csomagolásba, és nem bontott ki. Hát milyen dolog már az? Ugyanígy, ha csak azt a részét figyeljük, amit Teréz leír, akkor azt mondjuk, hogy hát ezzel mit tudok vele kezdeni? Mit tudok én ezzel kezdeni? Há? Nekem ilyen nincsen. Nem is volt, bevallom őszintén. És akkor most le vagyok maradva? Vagy akinek volt ilyen, az tegye föl a kezét. Nem volt. Jó, nagyon meg vagyok nyugodva. És akkor most mit kezdjünk ezzel a leírással? Csak az, hogy irigykedjünk Terézre? Vagy érezzük magunkat megint kicsinek és kevésnek, hogy bezzeg nekem ilyen nincsen? Hát akkor nem lenne Teréz egyháztanító, és nem lenne egy inspiráló szent, hogyha megállnánk a jelenségnek az értelmezésénél és annak a szemlélésénél. Ásni kell tovább. Menni kell tovább, mert Teréz ezt nem önmagáért kapta, nem miértünk. Mi miattunk. Tehát akkor nézzük meg, hogy az angyalka meg a dárda, meg a szerelmes haldoklás, az a csomagolás. Az a csomagolás része. És ugye, ezt nem tudom elmondani már, de ugye csak, hogy ugye itt a érdekesség kedvéért, hogy ugye az angyalt ugye miért látja ő ilyen kis kerubnak, még tudja is, hogy kerub, azt azért nem írja le, hogy szárnya volt, ha jól emlékszem, de feltételezhetjük, hogy Teréz így látta őt. Miért? Mert ugye a barokk oltárokon ilyen angyalok vannak. Kicsik és ilyen kis szép arcúak, ugye egy győrbe is ilyen van. És akkor amikor a valóban Teréznek angyal jelent meg, nem azt mondom, hogy nem, csak ahogy ő azt látja és értelmezi, azaz ő jelenlegi történeti kulturális tudásán keresztül manifesztálódik. És úgy írja le az angyalt, hogy ez a puttó vastagcombú angyalka a barokk oltárról, még ha nem is így mondja, de érezzük, látjuk, hogy ez az. Tehát tényleg angyal van ott, meg tényleg misztikus jelenség, csak amit ő lát, az az ő pszichés, emberi szűrőjén keresztül jön, és ő ezt így értelmezi, de ez nem baj, mondtuk, hogy ez így működik. Isten így dolgozik velünk, hogy megadja a kegyelmet, de ahogy azt mi lefordítjuk, az a mi emberi szűrőnkön keresztül jön át. Ezért kell ezekkel vigyázni, nem szó szerint értelmezni, hanem kibontani belőlük azt, hogy ki lehet, amit ki lehet. Ebből a látomás leírásból abszolút nem fogalmazhatjuk meg azt, hogy na, akkor az angyalok ilyenek, ahogy Terézi, mert ő látta. És hányan mondják, hogy Szűzanya, ilyen meg olyan meg Úr Jézus, amely látta. Bocsánat, mit látott? Azt lát, lehet, hogy valódi misztikus kegyelem volt, de ő a saját Jézus képe és Mária képe alapján látja azt a bizonyos valakit. És ezzel nem kell megbotránkozni. Ez egyszerűen így van, mi emberek ebben benne vagyunk, és az Isten így dolgozik. És soha nem tanította az egyház azt, hogy ezt 100% komolyan kell venni. Mert ebbe hány ellentmondás van? Hogy most akkor Jézus ilyen, most Mária akkor olyan, most akkor az angyal ilyen, meg olyan. A látomást nem ezért kapta Teréz, hogy most nézzük meg, hogy néznek ki az angyalok. És ha megtudjuk, most azzal is mi lesz jobb az életünkben. Tehát nem erről szól ez. És ezért nem kell megbotránkozni azon, hogy a misztikus jelenség az mindig az emberi pszichés szűrőn keresztül manifestálódik. Attól még az hiteles, csak ez az emberi rész benne van. Nem tudom, mondtam, de ezt én nagyon szeretem, hogy Pió atya, Szent Pió, mély tenyérbe kapta a stigmát, és valahogy a újabb stigmatizáltakról, ugye vannak még máj napig stigmatizáltak, azok meg csuklóba kapják a stigmát. Miért? Meg ugye kiderült, hogy hát Jézus nem tenyérbe szúrták bele neki oda a szöget, hanem csuklóba. És akkor most akkor Pió atya most akkor hiteltelen, mert ő neki akkor nem valódi a stigma. Nem. Szent Ferenc is úgy van ábrázolva, azt hiszi Szent Ferenc, hogy tenyérbe kapja a stigmát. Miért? Mert neki ilyen történeti képe van a keresztre feszítésről. Minden keresztre feszített kép és szobor tenyérbe van neki a szög. És amikor jön ez a misztikus kegyelem, hogy azonosul a megfeszített Krisztussal, az ő testén olyan módon fog kijönni a seb, amilyen képe neki van a keresztre feszítésről. De ebben megint semmi megbotránkoztató nincsen. És amikor a tudomány rájött, hogy Jézus csuklóba odaszúrták neki a szöget, akkor az újabb stigmatizáltaknak már ott jön ki. Miért? Mert neki már ilyen történeti képe van a keresztre feszítésről. Ilyen egyszerű az egész. Tehát látjuk, benne van a mi pszichés világunk, de ez nem teszi hiteltelenné, csak annyit mondunk ezzel, hogy mindig óvatosnak kell lenni, és Isten ezt megkockáztatja. Isten ezen keresztül dolgozik. Én hiszem, hogy Pió atya megkapta a stigmákat. Hiszem attól, hogy nem azon a helyen kapta, ahol Jézusnak volt, mert teljesen mindegy. Nem arról szól a stigmatizáció ajándéka, hogy most akkor most hol volt a szög. Teljesen mindegy, hol volt a szög. Ez a Jézussal való totális azonosulásnak a jele. És mindegy, hogy hol van neki, ott jön ki neki, amilyen képe neki volt Jézusról. Ugye? És hogyha neki csuklóba jött volna ki, amikor még senkinek semmilyen gondolata nem volt arról, hogy Jézus csuklóba szúrták neki oda a szöget, lehet még sokkal többen tartották volna Pió atyát hiteltelennek, mint amennyien tartották az idejébe. Ma meg, ha a stigmatizáltnak tenyérbe jön ki, akkor meg azt mondják, hogy hát akkor meg az nem jó, mert az igazinak ott kéne csuklóba. Látjuk, vigyázni kell ezzel, de ez így szép egyébként, ahogy van. Ezzel a kis óvatossággal. Na szóval, az angyalka, a dárda, a szerelmes haldoklás, az a csomagolás. Na és akkor ez a nagy kérdés, mi a tartalom? Mi a tartalma ennek a kegyelemnek? És ugye mondtam, én itt mondok egy javaslatot, hogy szerintem, és egyesek szerint mi a tartalma, természetesen mondhat bárki mást is, de úgy érzem én, hogy a tartalom, ennek a kegyelemnek a tartalma, amelyet mindnyájan megkaphatunk, az az, hogy a szeretetnek bennünk lángolnia kell Krisztus iránt. Hogy a tartalma terész szívsebzésének, ennek a kegyelemnek, ami ott van a mélyén, az az, hogy arra vagyunk meghívva, hogy a szeretet Isten iránt ne legyen bennünk ilyen absztrakt, elvont, csupán racionális, érzelemmentes valami, hanem legyen egy érzelemdús, egy lángoló, megengedjük a szívünknek, a lelkünknek, hogy érezzen valamit Jézus iránt. Ez a tartalom, és erre mindnyájan meg vagyunk hívva. Tehát amikor Isten nekünk azt akarja üzenni, hogy a vele való szeretet kapcsolatunk ne legyen hideg, racionális, csupán, és észérvekre építő, hanem legyen benne a szívünk, lelkünk, legyen benne az érzelmünk, legyünk benne mi, mint személyek, akkor például kiválaszt egy avilai terészt, akinek ad egy ilyen kegyelmet, hogy közvetítse ezt nekünk. Látod, ilyen típusú kapcsolatra hívlak téged magammal, mondhatná mindnyájunknak Isten. Nem kell ehhez, hogy mi angyalkát lássunk, nem kell ehhez, hogy dárdát szúrogasson a szívünkbe Jézus Mária, meg is ijednénk tőle, hanem elég az, hogy végig gondoljuk, hogy igen, én szeretném az érzelmeimet is bevonni az Istennel való kapcsolatban. Nem akarok egy érzelemmentes, hideg kapcsolatot. Persze tudjuk, és mindig mondjuk, hogy a szeretet nem csak érzelem, és hogy ne az érzésekre alapítsunk mindent, igen, az az egyik véglet, de ne is legyen hideg, racionális, csupán egy ilyen matematikai kapcsolat az Istennel, ilyen gazdasági kapcsolat. Legyen benne a szívünk, lelkünk, az érzelmünk. Az, amit ugye még a legprofánabb civil szerelmes dalok is a tűz képével írnak le, hogy lángol a szívem valakiért. Tehát ez egy ilyen emberi, megint egy ilyen ős szimbólum. Hogy a szeretet, mint tűz, a szívnek a lángolása, ezen a szimbólumon keresztül értjük meg, hogy bevonhatjuk az egész testi, pszichés, lelki világunkat az Istennel való kapcsolatba, hogy ne legyen az egy hideg típusú kapcsolat. Talán nem véletlen, hogy a Jézus szíve tisztelet. Ugye ugyanerről van szó. Hogy a Jézus szívé, ugye sokan ezt ilyen szentimentalizmusnak tartják, pedig erről van szó, hogy a Jézus szíve tisztelet is erről szól, és ott is van egy szív, a Jézus szíve szobrokon, amely ugye megint csak lángol, meg van sebezve. Ugyanez a szimbolika, hogy legyen benne a teljes belső világunk a vele való kapcsolatban. És legyen benne az érzelmünk, ne legyen az iránta való szeretetünk egy ilyen immel, ámmal, bámmal típusú szeretet, hanem lángoljon az a szeretet. Keresztes Szent János ezt így írja, nem fog sikerülni az életünkben helyre rakni a dolgainkat, és lemondani bizonyos dolgokról, mikor le kell áldozatot hozni, és az életünket úgy rendezni, ahogy szükséges, ha a Krisztus iránt bennünk nem lángol a szeretet. Tehát, hogy a szeretet lángolása, mint motiváció van jelen. És ugye megint mondhatjuk, hogy a láng a misztikusok egyik kedvenc szimbóluma a szeretetről. Amikor a szeretetet akarják leírni, akkor a lánghoz, a tűzhöz, mint képhez szívesen fordulnak. És azért azt is mondhatjuk, persze, megint csak a másik végletből kiindulva, hogy a szeretet lángolásának bennünk Isten iránt nem kell feltétlenül nagy érzelmekben megnyilvánulni. Tehát aki most azt várja magától, hogy lángoljon bennem a szeretet, na most mit kell csinálni, akkor föl kell szítani magamban az érzéseket, hogy lángoljon már. Nem föltétlenül erről van szó, hanem mondjuk itt sokkal inkább az akaratban, abban az akarati döntésben, és mondjuk így abban a lelkesedésben. Szeretem ezt a szót, hogy lelkesedés. Mert azért tudjuk azt, hogy lehet, hogy a, nem tudom, egy valakivel, vagy egy valamivel való kapcsolatunk kezdetben esetleg nagyon lángoló, de utána kicsit átalakul, de mondjuk a lelkesedés az jó, ha megmarad mindig. Tehát például teszem azt, hogy valaki a munkája iránt már mondjuk nincs olyan lángoló érzelmekkel, mint kezdő korában, de ha valaki nem lelkesedik azért, amit csinál egy kicsit, akkor ott lehet probléma. Ott akkor jöhet ugye ez a kiégésnek nevezett dolog, meg ezek, hogy már nem tudok lelkesedni azért, amit csinálok. Nem arról van szó, hogy minden nap úgy menjek munkába, hogy én vagyok a tűzcsóva, cunami, bejöttem, és akkor most már mindent megcsinálok, hanem de azért legyen egy kis olyan, hogy azért nem unom azért annyira, amit csinálok, vagy nem teher nekem annyira, bár vannak terhes napok, meg utálom az egészet, van ilyen, de nekünk ezt egy nagy tanárunk mondta ott a mentálhigiénés intézetben, aki már nagyon idős, hogy azért igen, az, hogy a gyerekek azért az a lelkesedés, hogy azért valami, hogy lelkesedjek legalább egy kicsit azért, amit csinálok. Mondjuk így az Istennel való kapcsolatunkban is szükség van erre, hogy ez engem érdekel, hogy ez engem izgat, mondjuk így, hogy ez nekem ez jó, ezért én lelkesedek, és ez nem azt jelenti, hogy minden nap mondom valami nagy emocionális vulkánt produkáljunk, de azért, na, tehát hogy ne is tespedjen el, hogy Kerényi Lajos atya mondja, hogy ne legyen lekvár az Istennel való kapcsolatunk, ugye így mondja, hogy ne legyetek lekvárok, ez jó szó, mert a lekvár az bármilyen finom, de az ilyen, tehát az nem szimbóluma annak, hogy milyen az a szeretet. És éppen ezért kell egy kis lelkesedés, el ne tespedjük, meg ne álljunk a pocsolyába, a középszerűségbe. Na kérem szépen, erről ez megcsináltuk, most itt akkor együtt a saját kis verzióm szerint, de mondom, ez kiegészíthető, hogy a szívsebzés kegyelmének láttuk a tartalmi részét, és előtte megnéztük a jelenség részét, a csomagolás részét, és én nagyon ezt a választ találtam, tehát hogy a tartalom az szerintem ez. És még ide írtam magamnak valamit, hogy egy Lisieux-i Szent Teréz, kis Szent Teréz, Szerintem nagyon közel áll hozzánk a tartalom tekintetében, mert képzeljétek el, ő átélt ilyet, de csak egy pillanatra. Ő mondja, hogy ott a kolostorban, a kóruson, a nővére kápolnájában tán takarított, vagy imádkozott, nem valamit csinált, és egy ilyen pillanat erejéig tört fel benne ez a tűz, ez a láng. Nem volt ott angyalka, nem volt ott senki az égvilágon, nem látott semmit. Úgy érezte, hogy egy pillanatra egy Isten iránt így valami így föl lángol ő benne. És csak egy pillanatra érezte ezt. De mégis, ahogy leírja, ez megteremtette benne Isten szeretetének a meggyőződését és békéjét, amely halálig tartó sötétségében is jelen volt. Ugye Lizziói Teréznek az volt az utolsó, mondjuk így, szép élménye, mert ezután a lángolás után ő bekerült a sötét éjszakába, amiről tudjuk, hogy nem is annyira sötét éjszaka már, nem tisztulás, hanem Jézus sötétségének a megosztása a kereszten, amikor Teréznek szinte elment a hite. Tehát ő mondja, hogy nem tudok hinni a mennyországban, lehet nincs is. Az ateisták asztalánál ülök, és az ő kenyerüket eszem, mert így érzem magam. Ugye Lizziói Teréz fantasztikus ebben, az ő életének az utolsó hónapjaiban egy ilyenfajta krízist, hát nem jó szó az, hogy krízis, így vonta be őt Jézus a megváltásba, így osztotta meg vele a saját sötétségét. És mégis, bármennyire Teréz kételkedett a mennyországban, kételkedett Istenben, nem tudatosan, azt mondja, ezt érzi. Kételkedett mindabban, amit a hit neki tanít, azért azt is leírja, hogy ott azért a leges legmélyén ott van az a béke, az az öröm, az a meggyőződés, hogy Isten szeret engem. És na ez, látjuk, ez az a tartalom, ami neki ebből a kegyelemből fakadt, amely egy szívsebzéshez hasonló, de sokkal hétköznapibban menő kegyelem, amely velünk is megtörténhet. Egyszer-egyszer ez így föllángol bennünk, és akkor nem kell, hogy ez lángoljon aztán évekig, de az a lángolás lehet, hogy bennünk fölszítja ezt a békés, egyszerű tudatát annak, hogy Isten itt van, hogy Isten bennem van, és Isten szeret engem. És ez kitart akkor is, amikor mondjuk a legnagyobb krízisek és nehézségek között vagyok. Lizziói Teréz ezért van hozzánk nagyon közel ilyen szempontból is. Negyedik pontban Teréz megint ír a gyönyörűséges fájdalomról, gyönyörűséges fájdalom. Ilyen hatást okoz ez az érintés, gyönyörűséges fájdalom. Megint a paradoxon, megint az édes savanyú, de amelyről tudjuk, hogy megint csak valóságos lehet. Ötödik pontban, ne gondoljuk, hogy a természet okozza ezt sem valamilyen lelki zavar, a gonosz szellem megtévesztése vagy képzelődés, mert olyan mozgás ez, amelyről világosan látszik, hogy onnét való, ahol az Úr van, aki változatlan. És hatásai nem olyanok, mint más áhítatoké, mert az ízelítő során a mély elmerülés kételkedést kelthet bennünk. Véleményem szerint itt az összes érzék és képesség minden elmerülés nélkül nézi, mi történik, anélkül, hogy bármit megzavarhatna, növelhetné vagy megszüntethetné ezt a gyönyörűséges fájdalmat. Miről van itt megint csak szó, hogy a lélek nem tud kételkedni abban, hogy az Úr adta neki ezt a kegyelmet. Hogy megszűnik ez a kételkedés, hogy most ez honnan jött. Amikor ez a kegyelem valódi és hiteles, akkor abszolút a lélek megvarul a győződve, hogy ez Istentől jött, mondjon bárki bármi mást. És ezt is köthetjük egy kicsit a tartalom részhez, amikor ugye mi magunk is, magunknak ezt tudjuk, hogy azt, amit én átéltem ott, arról én akkor annyira tudtam, hogy az Istentől jön. Nem is tudott senki engem akkor lebeszélni, vagy elbizonytalanítani ezzel kapcsolatban. Tehát ilyet mi is átélünk. Hatodik pontban, talán megütköztök azon, hogy nagyobb biztonság van ebben, mint más dologban. Véleményem szerint a következő okból lehetséges ez. Az első, hogy a gonosz szellem sosem ad jóleső fájdalmat, amilyen ez. Azt mondja, a gonosz nem tud produkálni bennünk ilyen örömöt és fájdalmat együtt, de ne csak a gonoszig menjünk, hanem menjünk csupán a világi mentalitásig, aki azt mondja, hogy vagy örülök, vagy fáj. Vagy boldog vagyok, vagy boldogtalan, nem? Vagy élvezetet élek át, vagy fájdalmat, vagy szomorúságot. Tehát ez a vagy ez, vagy az. És éppen ezért mondjuk, hogy Teréz így mondja, hogy a gonosz nem képes ilyen jóleső fájdalmat produkálni bennünk. Éppen ezért, amikor valaki ilyet él át, és ezt megérti, akkor sokkal inkább biztonságban lehet, hogy nem a gonosz játszadozik vele, és nem a világi mentalitást hitte el, hanem hogy nagyon is, igen, ez az Istennel való kapcsolatunk, és az önmagunknak a fölfedezéséből járó igazság, amit magunkké próbáltunk tenni. Tud olyan ízt és gyönyörűséget adni, amely szelleminek tűnik a gonosz, de fájdalmat, méghozzá ennyi fájdalmat nyugalommal és lélek örömével egyesíteni, arra képtelen, mondja Teréz. Mert minden hatalma a külső dolgokban áll, és a fájdalmak, amikor ő adja azokat, azt hiszem, sosem nem jól esőek, sem békével nem járnak, hanem nyugtalansággal és háborúval. Így van. A második ok, hogy ez a jól eső vihar, jaj, micsoda megint ez a jól eső vihar. Más régióból jön, mint ahol ő a gonosz uralkodni képes. A harmadik ok az a nagy nyereség, amelyet ez a léleknek okoz, mert ilyenkor rendszerint, mit csinál a lélek? Na most jön egy fontos dolog, elszánja magát. Hogy szenvedni fog Istenért, sok szenvedésre vágyik, és sokkal határozottabb lesz abban, hogy elszakadjon a földi örömöktől, beszélgetésektől és más hasonló dolgoktól. Itt ugye egy picit bejön a hatodik lakásos kilengés, hogy ez a lélek nagyon szeretne most szenvedni, erről majd még lesz szó, ez a hatodik lakásnak egy ilyen kilengése. A hetedik lakásban nem fog akarni szenvedni, csak akkor, hogy nagyon muszáj. És az, hogy most elszakadni a földi örömöktől, beszélgetésektől, meg derere, ez is egy kicsit a hatodik lakásnak ez a kilengős verziója, de abból, amit itt ki tudunk olvasni, hogy a kegyelem mit hoz bennünk, mint gyümölcsöt, elszántságot. Hol tartunk? Második lakásnak az erénye. Megint csak, hogy amikor átélünk valami hasonlót, abból, mint hiteles gyümölcs fakad az, hogy újra és újra el tudjuk magunkat szánni, és el tudjuk magunkat határozni. Igen, ez már is mutatja azt, hogy amit átéltünk, az nem a saját képzeletünk szülötte volt, hanem igenis Isten által lett a mi osztályrészünk, mert ez a bizonyos gyümölcs, hogy elhatároztam magam, hogy teszem a dolgom, ez erről árulkodik, hogy én tényleg Istennel találkoztam, és nem valami saját elképzelésemmel. Csupán. Jó, sok minden lenne még, de azt hiszem, hogy mai napra már nem megyünk tovább, mert 7 óra, és jövő héten pedig folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!